Olyan örömöm van, hogy amikor szerveztük ezt a napot, akkor nem is gondoltam át, hogy délelőtt arról hallottunk, hogy Judit a Megdesznek volt vezetője, és Eszter, aki pedig most délután szolgál közöttünk, ő meg a Promisznak a vezetője, milyen érdekes ez, és hát Esztert is én úgy ismertem meg, hogy tanított Kecskeméten, ahol együtt is lelkészkedtünk, ott ő a gimnázium vallástanára volt akkor lelkészként, úgyhogy milyen különleges együttállás ez a délelőttől, és hát Esztert is úgy ismerem, mint akitől nagyon jó tanulni, és nagyon jó előadó. És hirtelen nem látom, hogy hol vagy, Eszter. Itt vagy szemben, csak arra nem nézek. Úgyhogy sok szeretettel adom át a szót Györfi Eszternek, aki gyülekezetünk tagja. Nagyon örömmel, és a Promisznak a vezetője. Talán te mondd el, hogy mi a Promisz, mert lehet, hogy nem mindenki tudja.
Köszönöm a figyelmet, nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vannak. Legelőször akkor feloldva, hogy mi ez a Promisz, az a négy és fél éve alakult egyetemi közösség, Pesti Református Egyetemi Misszió, alapvetően egyetemistákkal, fiatalabb felnőttekkel foglalkozó, hát gyülekezet igazából, tehát ilyen módon kapcsolódom a kolléganőhöz, hogy egyetemistákkal foglalkozom általában, a mostani 11-nehány évem alapvetően az egyetemistákról szólt, köztük szolgáltam, de előtte 10-valahány évem meg arról szólt, hogy a történelemmel foglalkoztam, meg vallástanár is voltam, tehát ez egy ilyen érdekes közös halmaz. Tehát, hogy történész, vallástanár és lelkész vagyok, most alapvetően egyetemistákkal foglalkozom, de a történelem megmaradt az én kedvenc szívem csücske, tehát, hogy mindenképpen, hogyha valahogy az egyetemi közösségben, vagy valahogy úgy alakul, hogy egy történelmi téma megböködik, tehát, hogy így akkor el lehet menni abba az irányba, mondjuk egyháztörténet, vagy innen a világtörténetbe, akkor úgy mondtam, hogy nyugodtan le lehet engem inteni, mert akkor onnan nincs megállás, tehát onnan nehéz engem visszaforgatni, főleg azért, mert ugye történelmet már nem tanítok. A feladata az volt, hogy a nők, mit kaptam személyesen tanulmányaim során az egyháztörténeti példákból. Mindenképpen én avval szeretném kezdeni, hogy én nem szűkítem le úgy az egyháztörténetet, mint ahogy a szakma leszűkíti, hogy akkor Jézus Krisztus egyháza, mármint olyan értelemben, hogy ami az egyházban történt, vagy amit tett az egyház, és mi reformátusok szeretjük ezt az egyházat alapvetően való 1517-ben kezdeni, hogy azoknak a történései, emberi történetei az az egyháztörténet. Ez igaz, mert valahogy be kell skatujázni, meg ott kell lenni, de én alapvetően az egyháztörténetre, amikor készültem, egyre jobban megfogalmaztam, hogy nagyon sokszor úgy gondolok, mint arra az egyházra, amiről a Heidelbergi K.T. is beszél az 54-ben, hogy a világ kezdetétől fogva Jézus Krisztus, akiket kihívott, elhívott az ő népének, őrizi és megtartja. Ilyen módon az egyház nem egy szervezet, nem egy intézmény, nem egy épület vagy épületek együttese, hanem egy láthatatlan közösség, amelyik gyakorlatilag, mint egy ilyen láthatatlan háló, a világot is behálózza. Mármint itt a világ alatt úgy értem, hogy azokat, akiket ma már világiaknak nevezünk, és úgy tűnik, hogy ezek akár állami intézmények, vagy olyan helyek, ahol úgymond ott nincsen ott jelen az egyház, de akár csak vegyünk akár egy iskolát, egy óvodát, vagy egy mérnöki irodát, ha csak egy vagy két hívő van, és ő velük ott történik valami, akkor az egyházzal történik. Illetve ők maguk is alakíthatják azoknak az életét, akikkel találkoznak. Egyrészt ezt fontosnak tartom, hogy így definiáljam az egyház történetet, mert részben azok a példák, meg azok a tanulságok, amiket hozok, azok nem feltétlen annyira mondjuk a reformációból jönnek, vagy amire a délelőtti előadás koncentrált, hanem ez sokkal tágabb. Három dologról szeretnék először beszélni, ugye avval kapcsolatban megint visszatérve a kérdéshez, hogy hát mit tanultam, mik azok a élmények, ajándékok, amit az alapján kaptam, hogy én egyháztörténettel is foglalkoztam. Először is én azt vettem észre, amikor most így készültem egy, ez is jobban meg tudtam fogalmazni, erre talán jó volt ez az alkalom, hogy néhány dolgot magamnak megfogalmazzak, hogy az, hogy egyetlen történelemmel foglalkozhatom, és olyan szinten, olyan szintre jutottam a történelemmel való foglalkozásba, ameddig el is jutottam, és azt mondják, hogy aránylag jó vagyok benne, az önmagában Isten ajándéka. Olyannyira Isten ajándéka, hogy emlékszem rá, hogy óvis lehettem, nem jellemző óviskorra, és a mi családunkban volt egy olyan hagyomány, hogy akkor, ha szabad volt a szombat, tehát, hogy nem volt éppen dolga a családnak, akkor mentünk körbe, hogy ki mit, hogy anya kedvéért, apa kedvéért, bátyám, hogy kinek milyen program. Én mindig azt mondtam, hogy én a budai várba szeretnék menni, a Történeti Múzeumnak a katakombáiba. Hát én azért azt megnézem, hogy hány 5 évesnek vannak ilyen igényei, vagy ma már nem látható, az Erzsébet hídnál van ugye a kontrakampusz, amit most úgy jól betakartak, de az én gyerekkoromban az úgy látható volt, és hát ez volt a másik. Hová menjünk játszótérre? Ó, menjünk a kontrakampuszba. Tehát én ott úgy elvoltam a magam kis világába, és így nézelődtem. Tehát, hogy maga az érdeklődés, illetve az, hogy térben, időben sokkal hamarabb elkezdtem tájékozódni, mint az átlag, azt már csak akkor jöttem rá, hogy ez nem úgy természetes, ahogy ez nálam volt, amikor történelem módszertanból azt tanították, hogy azért kezdjük 5.-6. a történelmet, mert addig se térben, se időben nem nagyon tájékozódunk jól, térben sem, időben sem, tehát teljesen fölösleges. Egyébként ez így van, tehát én próbálkoztam az én kis gyerekeimmel történelmet tanítani, sikerült történeteket tanítani. Óriási különbség. És ehhez képest ez nekem már nagyon hamar kialakult, tehát 5 évesen állítólag már térképet olvastam, abszolút tudtam, hogy hol járunk Budapesten, tehát hogy így mentek. És ez nem az én ajándékom, hanem én azt látom most így visszanézve, hogy ez maga Istentől van. Arról nem is beszél, hogy amikor már tényleg elkezdtünk évszámokat tanulni, akkor rám úgy ragadt, mint a koszmásra. Tehát, hogy így ez igazán nem okozott gondot. Tehát egyrészt az, hogy ebben ilyen tehetséges vagyok, én azt gondolom, hogy ez már Isten ajándéka. A tanulmányokra, tehát hogy most konkrét eseményekről és történesekről beszéljek, hogy mit tanultam belőle, vagy mi az, ami nekem sokat adott. Az egyik és legfontosabb dolog az, hogy gyakorlatilag nincs külön úgy egyháztörténet, meg világi történelem. Ez az, amivel kezdtem, és azért tartottam ezt fontosnak leszögezni, hogy gyakorlatilag ott is, ahol úgy látjuk, hogy világi történések vannak, ott is Isten cselekszik, Isten van a háttérben, és bizony sokszor van az, hogy amikor a világ cselekszik valamit, az is hat az egyház életére. És ez a legkülönbözőbb szinteken megjelenik, nem csak abban a részben, hogy akkor most kiemelkedő személyiségek, hitvallók vagy nem hitvallók, hanem abban a dologban is, hogy bizonyos folyamatok akár mennyire világiak lehetnek, vagy bizonyos folyamatokban milyen érdekes, hogy mégis valami megújulás van, valami változás van, ami megmagyarázhatatlan, hogy hát ez alakulhatott volna világtörténelmileg rosszabbul is, és mégis jobban alakult. Illetve nagy rácsodálkozás az, hogy azok a Jézusi mondatok, amiket az evangéliumban olvashatunk, azok úgy beigazolódnak egy-egy történeti esemény kapcsán. A legfrissebb élményemet hagyd mondjam el, néhány hete voltunk Esztergomba férjemmel, és a várba bementünk hát körülnézni, főleg ez volt az egyik fő cél. És hát később kristályosodott ki, hogy aki ott megy, az nem úgy egy idegen vezető, akihez mi így hozzáfüleltünk, hanem kiderült, hogy ő az Esztergomi Múzeum régésze, aki a visegrádi kollégákat vezette. Tehát olyan dolgokat lehetett hallani, amit így szerintem úgy normális látogatónak nem. És ott megfogott az a történet, hogy esett el Esztergom vára, és nagyon bennem volt az az ige, amit Jézus mondott, hogy hát vagy a mammonnak szolgálunk, vagy az Úrnak. Aki az egyiket szereti, az a másikat gyűlöli. És tragikus ez a történet, hogy gyakorlatilag az, hogy Esztergom elesett, ez nagyon hosszú ideig befolyásolta azt, hogy Magyarországot egyszerűen nem lehetett visszafoglalni, hiszen Esztergom védte visszafele Budát, és az elestének a következő a története, amikor a török körbefogta, akkor hát nagyon sok katona volt ott is, zsoldosok és magyarok is, vegyesen, mint ahogy ekkoriban szokás volt, Eger váráról ezt jobban tudjuk, ugyanaz volt Esztergomban is. És volt egy zsoldos, valami spanyol származású, a nevét azt nem mondta, de szerintem lényegtelen, aki azt mondta, hogy fú, én ezt nem várom ki. Tehát nekem nem tudnak annyit fizetni, hogy én most itt török martalék legyek, és valahogy neki extrán sok pénze volt, úgyhogy lefizette az egyik őrt, ahogy kiengedje. Ugyanis Esztergomnak van egy pici, úgy nevezik, hogy macska lépcső, ahol így ki lehet osonni. És hát így lefizette az őrt, hogy mentse az életét, és hát így kiment. Belefutott egy török járőr csapatba, úgyhogy a szultán elé vették, hogy ho-ho, akkor valahogy ki lehet jutni Esztergomból, akkor mit lehetne csinálni? Azt a török vezér hamar rájött, hogy ó, ez egy zsoldos, úgyhogy nem is kínozták, hanem így mondták, hogy akkor mennyi a tarifa? Mi gyenge pontja Esztergomnak? Hol kell támadni, hogy Esztergomot elfoglaljuk? És mondta a zsoldos, hogy nincsen gyenge pontja Esztergomnak. Tehát Esztergom akkor nem úgy nézett ki, mint most, hogy az egyik oldalról ilyen lankás, hanem hogy ez egy bevehetetlen az akkori technikai eszközökkel. Esztergomnak nincsen saját vize. Hogyha az X szornyot megtámadják, ott van a vízlelő hely, tehát hogy ez nem bástya, hanem egy vízlelő hely. Ha azt elfoglalják, ha azt el tudják zárni azt a csapot, amelyik megy oda, akkor gyakorlatilag két nap alatt ki lehet szomjaztatni a várost. És ezt meg is tették a törökök, mert a vízátemelő az nem volt olyan különlegesen védhetően dolog. És engem ez két napig sokkolt ez a történet, ahogyha visszatérünk Jézus mondatához, hogy ez egyébként egy keresztény város. A legfontosabb keresztény városunk volt, ahová olyan magyar és elvileg zsoldosokat hívtak, akiknek fontos az Úr Jézus védelme. Mármint, hogy nem csak a várról szólt, meg egy autonómiáról, hogy akkor most elfoglalnak minket, vagy nem, hanem elfoglalnak egy szimbólumot, ahol Szent István született, ami gyakorlatilag Magyarország fővárosa volt sokáig, és egy szimbólum, hogy ez a keresztény Magyarországnak az egyik kulcs épülete. És egy zsoldos, aki jobban szerette a pénzt, ilyen tragikus eredményt ért el az egész magyar történelemre, mert avval, hogy Esztergom elesett, mint említettem, gyakorlatilag nagyon-nagyon sok mindent befolyásolt. Tehát amikor az a kérdés, hogy mit tanulunk az egyháztörténetből, akkor azt mondom, hogy ez nem annyira egyháztörténeti dolog, de mégis nagyon tanulságos, hogy akár világi szereplők pozitív vagy negatív megnyilvánulása is mutathat azokra Jézusi gondolatokra és igékre, amik minket tanítanak, amivel ugyanúgy szembesülhetünk. Tehát, hogy nem látnám értelmét ilyen módon nagyon erősen szétválasztani ezt. Illetve, ami nekem egy nagyon nagy élmény még az egyház történet tanulásában az, hogy gyakorlatilag nem tudunk újat produkálni. Hogy azok, amik vannak, meg történnek, azokat újra és újra megismételjük. Van egy nagy vita a szakmai körökben, hogy akkor a történelem megye így lineálisan, vagy így körbe-körbe, hogy kell ezt elképzelni. Hogy miért van az, hogy elkövettünk ugyanolyan hibákat, történeteket. Csak egy nagyon jellegzetes példa. 1700-as évek elején Svédország még sokkal nagyobb volt, mint Oroszország. És hát ugye a balti tengeren ment a vita, 12. Károly megtámadta Oroszországot, hát ők aztán bírták a telet. Tehát ez nem kérdés, hogy a svéd katonáknak ez nem volt kihívás. Mégis beletört a bicskájuk, 12. Károlynak úgy kellett hazamenekülnie. És erre azt mondom, hogy ja, hát ha tanult volna Napóleon történelmet, akkor úgy elgondolkozhatott volna, hogy a 12. Károlynak nem sikerült, akkor miért gondolja, hogy neki sikerül? És akkor tovább lépek, ha Hitler tanult volna történelmet, akkor azt mondja, hogy 12. Károlynak se sikerült, Napóleonnak se sikerült, nekem miért sikerülne? De nem, mert hogy mindegyik azt gondolta, és itt van az, amiért azt mondom, hogy nincs új a nap alatt, vagy nincsen új a történelemben, mert mindegyikben az volt, hogy de én több vagyok, mint aki előttem volt. Hogy én hatalmasabb vagyok. Ugye ez, amiről Jézus is beszél, hogy vannak, akik így a világi hatalommal visszaélnek. Tehát azt akarom ezzel az egészen mondani, hogy arra a kérdésre, hogy akkor a történelem ismétli önmagát, akkor azt mondom, hogy nem a történelem ismétli önmagát, hanem az ember bűnös természete. Az a természet, amelyik azt mondja, hogy én még több hatalmat akarok, hogy én bebizonyítom, hogy én dicsőségesebb vagyok, én nagyobb vagyok, hatalmasabb vagyok. És ezek az emberi tulajdonságok ismétlik meg a történelmet. És ebből a szempontból az egyház történet is nagyon, nagyon izgalmas, hogy milyen tanulságok vannak még. Az az, amit én nagyon sokszor nehezményeztem, ugye én egyházi iskolákban is sokat tanítottam, hogy valahogy, amikor azt mondjuk, hogy egyháztörténetet tanítunk, akkor mi nagyon-nagyon úgy kezdjük, hogy 1517. Na jó, még esetleg előreformátorok, valami előzmény. Valahogy lóg a levegőben. Lehet, hogy arra számítunk, hogy világi történelemből ők tanulnak előzményeket. Hát mivel történtanár voltam, nem tanulnak előzményeket. Tehát ez nagyon-nagyon lóg a levegőben, és a mi gondolkodásunkban is van egy pici gőg, legyünk őszinték, hogy mi azért azt mondjuk, hogy hát igen, az igazi egyház a reformációval kezdődik. Miközben, ha megnézzük, akkor az első 4 évszázadnak a történései, azok leképezik az összes teológiai vitát és felállást, amit mi utána újra és újra megcsinálunk. Ez már inkább dogma történet, de gyakorlatilag minden herezis, és illetve az egész tiszta tanítás leírása az első 4 évszázadban lezajlik. És ezeket a hereziseket, a herezis ugye tévtanítás jelent, ezeket csak ismételjük. Mondok egy példát. Arius féle vita, ez az egyik kedvencem, főleg ha már reformációnál tartunk. Arius, aki azt mondta, hogy Jézus nem Isten fia, hanem én úgy szoktam egyszerűen a diákoknak mondani, ez olyan, mintha fogadott fia lenne, tehát egy adoptált, leegyszerűsítve. Tehát a Szent Háromságot, mint olyat tagadta. Ennek a hatására, mivel nagyon sokan elfogadták azt, amit Arius mondott, miközben persze volt egy komoly tábor, amelyik azt mondta, hogy az írások alapján mi ezt nem így gondoljuk, meg nem így tapasztaljuk. Nagy Konstantin összehívott egy zsinatot, és részben ennek a hatására fogalmazták meg, hogy igenis Szent Háromság létezik, és Jézus Isten fia. Nagyon érdekes, hogy bár Madács kicsit torzít ezen, az ember tragédiájára gondolunk, ugye ott az van, hogy mágiára küldték, ugye ez két eseményt összemos. Arius csak száműzik, oda-vissza száműzik őket. A végén nagyon-nagyon érdekes és tanulságos a vége, engem teljesen sok volt, hogy több egyszeri visszatérés után Arius egy körmeneten hirtelen összeesik és meghal. Tehát Isten aztán ezt így jól lerendezte, tehát hogy ez a hosszú oda-vissza vita, de az a lényeg, hogy aztán hál' Istennek Isten elrendezi azt, hogy körülbelül az 500-as évek Áriusnak a tanai nagyon-nagyon kisebbségbe szorulnak, majd elhalnak. Tehát az a gondolat, hogy Jézus nem Isten fia. Majd nézzük meg a reformáció korában, Kálvin Jánosnak van egy kortársa, akit Szervét Mihálynak hívnak, aki ezt újra előveszi, ezt a gondolatot. Azt, hogy Jézus nem Isten fia. Már akkor más nevet kap, de maga a jelenség ugyanaz. Nagyon érdekes az ő életútja is igazából, és az, ahogyan ő ezt az egészet megközelíti, egy nagyon heves természetű, Isten igazságát kereső zseni volt, mert orvosságban is, orvoslástanban is, ugye ő az, aki a kis vérkört felfedezi például. Tehát ő orvos is volt, teológus is volt, és ő nagyon racionálisan akart az Istent megközelíteni, és ez egyszerűen a racionalitásba, legyünk őszinték, a Szent Háromság lénye, tanítása nagyon nehezen beleilleszhető. És szenvedélyesen kereste az igazságot, és Calvinnal nagyon komoly levelezésben is állt, és Calvin bölcsen, higgadtan, amint hallottuk is, hogy volt benne egy ilyen nagyon nyugodtság, inkább azt mondanám, tehát hogy nagyon jól kezelt ezt a dolgot. Szervét kihívja őt egy vitára Franciaországba. Calvin még azt is megkockáztatja, hogy az élete árán visszamegy Franciaországba, hogy ott üldözik, és Szervét nem jelenik meg azon a vitán. Majd később, szinte mintha provokálná ezt az egészet, Szervét elmegy Genfbe, ahol hát megtalálják, megjegyzem, Franciaországban már halálra ítélték eretnekség miatt. És ő azért megy a svájci terület, mert abban is reménykedik talán, hogy ott majd megúszza ezt a dolgot. És így kerül akkor a tanács elé, és most azért mondom el, mert ez nekem szívügyem most a reformáció kapcsán, hogy szegény Szervéttel folyton támadják Calvint. Igazából Calvint, mint tanácsadót, mint szakembert hallgatják meg, Calvin ekkor még nem is svájci állampolgár, vagyis nem is genfi, bocsánat, nem genfi állampolgár, tehát nincs is joga bármilyen döntés hozni, és egyértelműen kimondja, hogy eretnek. Illetve a tanács annyira körültekintő, hogy a többi városállamot is, amelyik reformáció híve, megkérdezik, hogy mit gondolnak Servetről, és egyértelműen azt a választ kapják a többi városról, hogy eretnek is meg kell égetni, mert akkoriban az eretnekeket megégetik. És bár Calvin mindent elkövet, hogy legalább ne megégessék, hanem mondjuk fejezzék le, ami egyébként nagyon-nagyon fontos, tehát most azt gondoljuk, hogy tök mindegy, de nem, nem fontos, mert akkor annak üzenete volt, hogy az eretnekeket meg kell égetni. És még egy nagyon fontos tanulság van, amit nem szeretnek elmondani, hogy, és majd erről még szeretnék beszélni, ez ami nekem egy ilyen, mit tanulok az egyház történetből, hogy akkoriban az államhatalomnak legyen ez egy testületi vezetés, mondjuk Genfben, vagy egy fejedelemség, mondjuk Pfalzban, az állam vezetőjének felelőssége van az iránt, hogy milyen az állampolgárainak a lelke. Tehát a lelki üdve az, hogy helyes tanításban rendben vannak-e, ez az állam feladata. És ebből következik az, hogy az államnak akár az eretnekeket joga van megégetni. És itt végül is van egy vita is, mert ugye Calvint nem mindenki szereti Genfben, ezt megint nem nagyon szeretjük tanítani, hogy azért nem egyértelmű népszerű Genfben, és ekkor már van egy olyan párt, amelyik így próbál neki alátenni, és az a lényeg, hogy ők sokkal hevesebbek, Servetet úgy döntenek, hogy kivégzik. Olyannyira nincsenek felkészülve rá, hogy a valamelyik másik városáromból kell hóhért hívni, mert még az sincs Genfben, tehát ez is mutatja, hogy nem erre rendezkedtek be. És az, amit leírnak a kortársak, hogy hát szegény nagyon-nagyon sokat szenvedett, hogy elvileg ez úgy van, hogy nagyon hamar a füsttől megfurad a delikvens, és akkor utána már nem érez semmit, de hogy nagyon sokat szenvedett, hogy még ehhez sem értett. És a legnagyobb tragédia az, ami megint tanulság, hogy miért látjuk mégis Calvint olyannak, amilyen, azaz, hogy az első életrajzírói az ellenfél táborából kerültek ki. És ez az, ami meghatározza. És persze a világ, most ugye nemrég volt Servetnek is az évfordulója, ezt szeríti előásni, és Servetet úgy bemutatni, mint a vallásszabadság, a vallási identitásnak, mint az első úttörőjének. Miközben akkor teljesen annak kezelték, hogy aki megbontja az emberek lelkét, vagy nem segíti az üdvösségét, az ugyanolyan bűnös volt, mint az adócsaló vagy a gyilkos. Ami nekünk a szekularizált világban már nagyon hihetetlen. Én azt gondolom, hogy szeretnék egy olyan államvezetésbe élni, amelyiknek az állami vezetőknek fontos, hogy a tiszta tanításhoz jussanak az emberek. És ez is nagyon tanulságos. És mint említettem, van ugye közösségi, meg egyéni. Nagyon szeretem azt, ahogyan a Heidelbergi K.T. megszületett. Ezt kevesen tudják, hogy a falci fejedelem, ugye ott eredetileg a luteri vonalat vitték, és nagyon sok francia menekült érkezett, amikor már ugye Franciaországban üldözték őket. És hát ott volt egy ilyen keveredés, meg vita köztük, hogy akkor most kinek van igaza, meg kinek nem. És erre a fejedelem azt mondta Frigyes, hogy akkor kettőt innen, kettőt onnan, két-két teológust a két irányzatból üljenek le, és felnőtteknek való, hát ilyen ma azt mondanánk tankönyvet gyártsanak arra, hogy mi a hitnek a lényege, mi az, amit a Szentírásról tudni kell. És megszületett a K.T. És ez szerintem gyönyörű. Gyönyörű, hogy egy állami vezetőnek ez fontos, hogy az Isten teljes igazságát megismerjék. Tehát én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon tanulságos, hogyha már itt ugye az volt a feladat, hogy részben példákat mondjak, vagy említsek. Tehát, hogy amit én ebből az egészből ki akartam hozni, hogy nagyon tanulságos az, hogy az első 400 évben, amikor megvan az egyisten tagadás, vagyis a Jézus tagadása, az egyisten hit, már mint úgy érte, hogy a Szent Háromság tagadása, hogy ezek újra és újra előjönnek, ma is előjönnek, csak úgy hívják őket, hogy Jehova tanúi például. Tehát, hogy nincs új, ahogyan a prédikátor is mondja, nincs új a nap alatt, de Azt nagyon fontos megértenünk és megtudnunk, hogy azért nincsen új, mert a bűnös emberi természet mindig ugyanazokat produkálja. Vagy a hatalom vágyat, ahogy az esztergomi példát mondtam, ugye a pénz, hogy kinek szolgál, vagy azt, hogy ugyanazok a rossz tanítások és értelmezések újra és újra felbukkannak. Abban lehet változás, hogy ugye közben a technológia mindig megy elő, tehát a megoldások, tehát akár a kivégzési eszközök, akár az ellehetetlenítési eszközök, vagy a fegyverkezés, vagy a kommunikáció. Tehát ebben van valami fejlődés, de ez nem történeti kérdés, hanem mondjuk inkább technológiai kérdés, én úgy látom. Tehát ha a másik nagy példát, ugye ez, hogy ez újra és újra megismétli magát, és úgy kéne inkább a történelmet tanulmányoznunk, vagy ezeket a történeteket, vagy úgy kéne ránéznünk, hogy egy kicsit ilyen teológiai rálátásból, hogy vajon mi motiválja azt a állami vezetőt, azt a döntéshozót, vagy a szomszédomat, bárkit, hogy miért teszi azt, milyen hagyományból, és ez a következő, és egyben utolsó, hogy miért szeretem az egyház történetet, azért, mert bemutat bizonyos hagyományokat, és ezek alapján, hogy megismerek hagyományrendszereket, talán jobban meg is tudom érteni az embereket. Azaz, hogy vannak olyan hagyományból érkező emberek, mint ahonnan az én anyai családom is származik, Székelyföldön, Erdélyben, 1568 óta, úgymond vallásszabadság van. Ezt szeretjük mondani, legyünk korrektek, 4 bevett vallás, ami akkor unikumnak számított Európa szinten, hogy azt mondják, hogy 4 bevett vallás egyaránt jogosult gyakorolni nyilvános vallásszabadságot. A római katolikus, evangélikus, református és unitárius. Nagyon érdekes, hogy nincs benne az ortodoxia, és ebből ugye arra lehet következtetni, hogy hát valószínűleg nem élt akkor annyi román, hogy őket is be kelljen venni. Tehát, hogy nem volt ez jellemző, tehát ez megint egy bizonyíték kérdés, de most messzire mennék. És hát, hogy meg lehessen érteni ezt a látást, az én dédapámnak 8 fia volt, ebből 4 élte meg a nagykort, ők az egyik a nagypapám, és azt mondja a családi legenda, hogy a legnagyobb hazaállított egy római katolikussal. Azt mondta az én dédapám, hogy áldásom látok a következő evangélikussal, reformátussal és unitáriussal. És ebben teljesen megvoltak. Ezt mondjuk a történet szépségehez hozzátartozik, hogy az unitárius hölgyet aztán később áttérítették, mert hát ugye ezért, de ez inkább nem annyira hagyomány alapon, hanem mert ugye az, aki unitáriust vett el, az egy székelyföldi református iskolának volt az igazgatója, és hát az akkor azért úgy mégsem megy. Tehát, hogy azt akarom megmondani, hogy az egyház történetből megérthetjük, hogy ez például itt ment az anyai családomnál. De egyház történeti tény az, hogy apukám, aki hát most furán hangzik, a 2 világháború között volt gyerek, tehát, hogy én egy késő gyerek vagyok, amikor iskolába kezdett járni, az A-ba római katolikusok jártak, a B-be római katolikusok, mert nagy iskola volt, és a C az egyéb. Református, evangélikus, zsidó, vallástalan. Tehát, hogy Budapesten meg más hagyomány van. Ugye arra gondolok, hogy Pesten 1791-ig, Pest belvárosában, ami ma a belváros, még éjszakára sem szállhatott meg református. Akkor azért az érthető, hogy Budapesten ez azért egy kőkemény hagyomány. Az egészben csak az az izgalmas, hogy addig, amíg a katolikusokat jól egymás mellé tették, és nekik van azért egy, most inkább azt mondom, hogy abban a korszakban van egy csőlátásuk, mert ma már azért ez nem igaz, addig ezeket a gyerekeket hihetetlen nagy türelemre és egymás megismerésére nevelték. Tehát apukám például a zsidó barátaitól rengeteget tanult a zsidó kultúráról, és mondta, hogy ez nagyon tetszett neki, azt mondta, hogy valószínűleg soha nem tudott volna meg annyit, mint akkor ott. Tehát amikor azt mondom, hogy miért az egyháztörténet meg a történelem hagyományai, akkor nagyon-nagyon érthető az, hogy az anyukám is, és az apukám is végül is toleranciában nevelkedett. Azaz nyitott az ökumenére, mindig is nyitottak voltak, és az egyházat például abban látták, hogy akkor egy teljes egész a sok felehezet. Miközben vannak olyanok, akik annyira keményen csak az egyik vagy a másik vonalban vannak, és olyan megjegyzéseket tesznek, mint az én kedvenc szomszédasszonyom, aki színkatolikus faluból jött, És most is ez a elképzelése, amikor ilyen kérdéseket tesz fel, hogy akkor mi ünnepeljük a húsvétot? Vagy a másik kedvenc kérdésem, hogy hát a 10 órás istentisztelet az késői, a hajnali az igazi. És most tényleg nem kigúnyolni akarom, csak azt, hogy mennyire nincsen tudása arról, hogy azért mi is keresztények vagyunk. Mert azt felvetni, hogy ünnepeljük el húsvétot, tehát azért ezt így, tehát én tényleg nem akarok senkit bántani, csak remélem jó illusztráció arra, hogy milyen tanulságokkal szolgál az, hogyha az egyház történetet ismerjük, hogy abból hogy következnek egyes családok hagyományai is, és hozzáállása is. Hát én ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen a figyelmet.